Folytatjuk az adásunkat, ugyanis itt ül már velem szemben Horváth Gideon képzőművész, aki nemrég volt egy kiállítása az OFF Biennálén, de egyébként is a munkájának meghatározó része a különböző queer-elméletek, illetve a nem heteroszexuális orientációknak a vizsgálata, adott esetben tanulmányozása, és most kifejezetten arról akarom kérdezni, a legutóbbi munkájában jelent meg, amelyben Budapesten kívüli munkásosztálybeli melegekkel foglalkozott, és az ő történeteket próbálta vizsgálni. Ez egy olyan perspektíva, ami fájóan hiányzik a magyar nyilvánosságban. Nagyon nehéz is igazából hozzáférni, nyilvánvalóan olyan tapasztalatokat tud megmutatni a számunkra, amelyek alapvetően ismeretlenek a szélesebb nyilvánosság számára, úgyhogy most az a reményünk, hogy ebben tud majd segíteni nekünk Gideon, aki már itt is ül velem szemben. Szervusz, köszöntelek az adásban, köszi, hogy elfogadtad.
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy honnan jött igazából az alapvető ötlet arra vonatkozóan, hogy ez legyen a legutolsó munkádnak a témája és tematikája.
Alapvetően szeretek olyan fogalmakkal foglalkozni, amelyek negatívként vannak számon tartva, tehát ilyesmi a szégyen, a sebezhetőség vagy a veszély. És ebben az esetben a veszélyel szerettem volna foglalkozni, kicsit megvizsgálni, hogy kit tartunk veszélyesnek, miért tartjuk őket veszélyesnek.
A legveszélyesebb ember, ez a munkád címe.
Igen, ez a címe, a legveszélyesebb ember, tehát az ellenségképképzéssel, és ezen belül döntöttem úgy, hogy lesz egy kisebb csoport, akiket fókuszáltan fogok kutatni, akik nem is olyan kicsik egyébként.
Hogyan jött az, hogy ezekhez az emberekhez hozzáférsz? Tehát igazából ugye különböző interjúkat készítettél, hogyan zajlik egyáltalán egy ilyen típusú kapcsolatfölvétel? Hiszen felteszem, hogy ez tényleg nagyon nehéz, hogyha az ember olyan interjúlanyokat akar megtalálni, akik egyébként ki vannak szorulva a középosztálybeli nyilvánosságból.
Hát nagyon hosszú kutató munka volt már csak a kapcsolatfelvétel is. Több vidéki LMBTQ szervezettel felvettem a kapcsolatot, és az volt a meglepő tapasztalat, hogy legtöbben nem tudtak segíteni. Tehát általában csak vidéki értelmiségi szereplőkkel tudtak volna, vagy aktivistákkal összekötni, de olyan emberekkel, akiket én kerestem, tehát akiknek nincsen nagyon szoros köze az aktivizmushoz, illetve munkásosztálybeliek, munkás életű emberek, nagyon nehezen tudtak összekötni. És volt azért egy-két szereplő, akiknek nagyon hálás vagyok, de nem említhetem meg őket az alanyok anonimitása érdekében, akik össze tudtak kötni ilyen emberekkel, illetve hát online kerestem különböző Facebook csoportokban, csetekben, és még más módokon is össze lettem kötve emberekkel, akik utána tovább ajánlottak, és így jutottam el végül az interjú alanyokig.
Ugye a Nini-nek adtál egy interjút, amely úgy fogalmaztál, hogy az LMBTQ aktivizmus általában osztályvak. Egyrészt kérlek mondani, mit értesz ez alatt, és azt is kérlek fejtsd, hogy mikor fogalmazódott meg benned ez a felismerés.
Hát az osztályvakság alatt azt arra próbálom felhívni a figyelmet, ahogy sokan mások is, tehát ez nem egy eredeti gondolat tőlem, hogy nagyon identitáspolitikai alapon gondolkozik az LMBTQ aktivizmus úgy itthon, mint nyugaton globálisan. És nem vesszük figyelembe azt, hogy azok a hívószavak, kijelentések, kérések, elvárások, amiket támasztunk ez iránt, a kisebbség iránt, azok mennyire osztályfüggőek. Tehát ugye maga a Budapest Pride neve is ugye a büszkeség szót használja, és a büszkeség fogalma az egy olyan fogalom, ami egy olyan elvárás, amit mondjuk én vagy más értelmiségi, privilegizált, meleg könnyebben tud teljesíteni. Nem biztos, hogy akarok büszke lenni, de én tudnék büszke lenni, míg más, a társadalom más szereplői, munkásosztálybeli melegek, leszbikusok, transzok nem tudnak feltétlenül büszkék lenni az ő identitásukra, és nem is akarnak büszkék lenni.
Igazából én nem olvashattam mindegyik történetet, de eléggé megrázó személyes életesemények bontakoznak ki ezekből. Van például egy 14 éves Vanda néven azonosított szereplő.
Idősebb, 40 éves.
Vagy bocsánat, van a 14 évesen coming out-oló Vanda szereplő,
igen.
Bocsánat, így akartam mondani. És akiről hát meg lehet tudni azt, hogy az anyja gyakorlatilag szó szerint eltöri a karját.
Igen. Igen, hát nagyon, szóval ezeket az interjúkat én teljes egészükben helyeztem el a kiállítótérben, pontosan azért, mert nagyon sok nagyon tragikus részlet van bennük, egyébként nagyon sok inspiráló részlet is van bennük, de hát nagyon durva, erőszakos történeteket meséltek el, és sokszor elmondható például ez az interjú alanyom, nekem tehát a saját elmondása szerint nem mesélte még el ezeket a történeteket másnak, tehát én voltam az első, aki nem meglepő módon leült vele, és az egész életét végig kérdezte, és ez nekik is egy nagyon nagy jelentőség, teljes történés volt az életükben. Ezeket az erőszaktevéseket volt, aki úgy mesélte, hogy láthatóan nagyon feldúlta a mesélés közben is, volt, aki elviccelte, tehát nagyon különböző megküzdési stratégiákat lehetett látni náluk.
Ezt akarok közéről mesélni egy kicsit, hogy milyen túlélési stratégiák bontakoztak ki, amik adott esetben akár téged is megleptek, mert szerintem erről nagyon kevéssé szoktunk beszélni. Általában az elfogadás narratíva valóban az, ami dominál, miközben valóban ez nagyon sokak számára sajnos nem járható út. Tehát, hogy milyen más olyan túlélési stratégiákat láttál még, amelyekről lehet, hogy adott esetben megütközés is keltetnek a nézőinkben, közben mégis életképesek, sőt a túlélést biztosítják ezeknek az embereknek.
Hát nem csak az elfogadás lehetetlen, hanem sok esetben a feldolgozás is egy valójában egy privilegizált pozíció, amikor azt gondoljuk, hogy ha valakit egy trauma ér, azt fel kell tudnia dolgozni. Tehát, hogy ha megkérdeztem egy-egy alanyomat, én a kérdés közben jöttem rá, hogy a kérdés felvetés magában azt feltételezi, hogy neki mondjuk van hozzáférése olyan szakemberhez, vagy van körülötte olyan ember, akivel ezt analizálni tudja és fel tudja dolgozni. És az volt szembeötlő, hogy többen úgy élik az életüket, hogy a másságukat, melegségüket nem feltétlenül involválják a mindennapi kapcsolataikba, ezt nem hirdetik, nem kirívó a viselkedésük, a megjelenésük, és olyan stratégiákat alakítottak ki, hogy például volt egy interjú alanyom, egy kelet-magyarországi 25 éves férfi, aki azt mesélte, hogy ő már több tucat embert térített meg, valami ilyesmi szót használt, azzal a módszerrel, hogy mindenkivel elsőnek megismerkedik, tehát elsőnek saját magát ismerteti meg, és amikor már úgy érzi, hogy elég kényelmes a helyzet, és bizalmas, amiben vannak, akkor mondja ki azt, hogy egyébként én meleg vagyok, és ezt valahogy csak úgy elejti. Nem, mint egy büszkeséget hozza fel magával a kapcsolatban, és az elmondása szerint ő ezzel tud érzékenyíteni.
Az is kibontakozik az anyagaidból, és igazából utoltam már erre, de szeretném, hogy egy picit beszélnénk róla, hogy maga az előbújás, mint stratégia, az az elvárás, ami egyébként nyilvánvalóan a mozgalomnak az egyik legfontosabb ajánlata, ha lehet így fogalmazni. Szóval, hogy egész egyszerűen ez értelmezhetetlen a legtöbb helyzetben, amikkel te találkoztál. Hogyan viszonylag ők maguk például, amikkel ez a típusú? Nem akarom így fogalmazni, de nem tudom más, hogy megfogalmazni, hogy elváráshoz, vagy egyfajta ajánlathoz, amint a mozgalom kínál a számukra?
Hát van, akin láthatóan ez egy elvárásként detektálható, tehát aki internalizálta ezt a fajta aktivista igét, és nehezen tudja teljesíteni, de hát olyan is van, aki aktívan kritizálta, tehát aki azt mondta, hogy ő nem tud, ő nem akar a Budapest Pride-on részt venni, szerinte ez túl agresszív képviselet, ő ezzel nem tud együtt élni, és ezért ő egyszerűen nem így akar előbújni, és nem is akarja így hirdetni magáról, hogy ő más lenne, mint az ő környezetében élő heteroszexuális emberek. Tehát az előbújás az nyilván egyébként egy nagyon fontos alaptapasztalat, sokan meséltek arról, hogy mik a szüleiknek, hogy mondták el, hogy derült ki, hogy találták meg a számítógépén azokat az oldalakat, amiket látogatott az interneten, és hogy erre milyen reakciók jöttek, de hát a legtöbb történetben sajnos nagyon erőszakos válaszok lettek, illetve hát kitagadások, elidegenedések és nagyon feszült kapcsolatok.
És erről te mit gondolsz személyesen? Kérdezem ezt azért is, mert jellemző kritika azok számára, akiknek fontos a mozgalom, hogy akik mondjuk szembehelyezkednek a mozgalommal, vagy kifejezetten mondjuk azért utasítják el, mert harsánynak, angosnak, adott esetben agresszívnak látják, azok gyakorlatilag nem más sok, mint áldozatai annak a szélsőjobboldali kommunikációnak, ami megpróbálja stigmatizálni a Pride-ot, amiben valamennyi igazság feltehetően van, tehát simán lehet, hogy valakinek autentikus kritikája is van a Pride-dal kapcsolatban, ezt nem akarom elvitatni, de az is biztos, hogy az a társadalmi hangulat, ami övezi magát a menetelést, meg egyáltalán a fesztivált, valószínűleg egy annak való megfelelés is lehet akár öntudatlan is a válasz az alanyok részéről. Te személyesen hogyan viszonyulsz ez a kritikához?
Hát azt gondolom, hogy amikor azt feltételezzük, hogy tehát ez, ebben van egy nagyon erős paternalizáló attitűd, amikor így beszélünk ezekről az emberekről, jelenségekről, hogy csak azért kritizálják, mert, és nem nem fordulunk oda, nem próbáljuk meghallgatni azt, hogy mik az ők érveik ezzel kapcsolatban. Igen, hát én személyesen is kritikus vagyok a Budapest Pride-al, egy nagyon fontos dolognak tartom, de azt látom, hogy ez elmúlt pár évtizedben nagyon rossz irányba indult el ez a mozgalom, és én ezt nem személyesen szeretném számon kérni a szervezőkön, mert tudom, hogy a lehető legjobb akarattal csinálják ezt, és nagyon nehéz dolguk van, mint azt jól tudjuk ma is, de azt látom, hogy nem tudják egyszerűen azt a diverzitást valójában képviselni, amit hirdetnek.
Mi jelzik szerinted?
Hát az, hogy a másságról ne egy neoliberális identitáspolitikai kontextusban beszéljünk, hanem, ahogy ez most már pont napokban sokszor elhangzik máshol is, interszekcionális módon, tehát hogy kössük össze azokat az ügyeket, ami ezt a kisebbséget érinti, olyan nagyobb társadalmi ügyekkel, aminek a révén fel lehet arra hívni a figyelmet, hogy ezek a kisebbségi jogszerzési ügyek, ezek nem csak a kisebbség ügyei, hanem össztársadalmi ügyekké tudnának válni, és össztársadalmi támogatást tudnának elérni. És én személyesen engem az, hogy például idei Pride-nál mindenféle európai politikus tett nyilatkozatokat, meg aktivisták írtak alá különböző papírokat, és ezzel mennek a kampányok. Én nem erre vágyom. Tehát én őszintén szólva, én a magyar állampolgárok támogatására vágyom. És nem arra, hogy videóüzenetet küldjön az Ursula von der Leyen, hanem arra, hogy azt lássam, hogy valahogy a társadalmi képzeletben meg tudjon jelenni azt, hogy a szexuális kisebbségeknek a felszabadulása, jogainak megszerzése hogyan tudna egy közös, élhető, sokkal élhetőbb jövővé válni mindenki számára.
Borzasztó izgalmas ez a téma, és hadd kérdezem egy kicsit róla, ha megengeded, mert hogy valóban szerintem is csodálatosan egy olyan Pride, amelyben nem tudom én, a MÁV dolgozók különítménye, meg a Volán dolgozóknak a Pride szekciója vonulna föl, de mi például Berlinben is azt látjuk például most, mióta a Merz kormányzat állt föl, hogy az állami dolgozóknak volt egy queer csoport, ami fölvonult a Berlin Pride-on, megtiltották, hogy az állami dolgozók színeiben, vagy mint így vonuljanak föl, arra hivatkozva, ami egyébként valószínűleg méltányolható álláspont, hogy az állami dolgozóknak értéksemlegesnek kell lennie, vagy szektorsemlegesnek kell lennie, és nem mutathatják azt, hogy egyik vagy másik kisebbség felé különösebb elköteleződést mutatnának. Nyilván lehetne ezt kritizálni azzal kapcsolatban, hogy rendben van, de valójában miért ártana ez bármilyen szempontból is a szektorsemlegességnek. De nem ezt akarom idehozni, hanem azt akarom idehozni, hogy nyilván úgy érjenek a Budapest Pride szervezői, hogy egy ennyire ellenséges környezetben, amikor a menet megtartásának a feltételei sem adottak, akkor egész egyszerűen nem lehet olyan szervező munkát elvégezni, amelyben újabb és újabb társadalmi csoportokat, adott esetben kevésbé reprezentált csoportokat meg lehet szólítani és be lehet vonni. Mivel érvelni amellett, hogy mégis ez kellene, hogy legyen a fókuszban náluk?
Hát én azt gondolom, hogy az a diskurzus, amit a hazai LMBTQ aktivizmus folytat, azért nagyrészt egy angol szász diskurzus egy-egyben történő átvétele, tele van anglicizmussal az, ahogy beszélünk erről, és maguk a témák is ennek a mentén íródnak. Nagyon kevés változás is már nagy hatást tudna elérni. Tehát, hogyha mit tudom én, a Budapest Pride podcast felvételébe megszólalnának olyan hangok, akik nem csak a budapesti elit tagjai, vagy művészek, kultúrában dolgozó emberek, politikusok, stb., hanem néha megszólaltatnának egy olyan perspektívából beszélő szereplőt, aki eltér attól, amiben mi érünk. Tehát aki számára azok a normák, amiket a liberális ellenzék és a aktivista körök támasztanak, nem élhetőek. Tehát valamilyen fajta integratív felépítést kellene becélozni, és olyan diskurzusokat indítani, amikben egyet, össze nem egyező ellentmondásos szempontok találkoznak, és együtt el tudnak valahova jutni. Ez most nagyon absztrakt, de hát most, tehát hogy megjelennek könyvek, megjelennek különböző kampányok, pólóra feliratozott mindenféle aktivista üzenetek, stb. Hát szerintem ebből már tehát annyiszor láttuk ezeket a termékeket a mozgalmaktól, és sokkal izgalmasabb lenne például egy videósorozat, ahol megszólaltatnak ilyen szereplőket, akik láthatatlanok, pedig a kisebbség többségét teszik ki.
Ez a kritika ugye a Partizán egy az egyben állhatna, tehát ezt nem gondolom, hogy a Budapest pályának kéne egy az egyben elvinnie, sőt, és akkor csak annyi diszkrémet hatalék nem azért, hogy magyarázzam a bizonyítványt, hanem hogy inkább csak én megerősítsem, hogy ez mennyire fontos kihívás lenne, hogy kb. Lehetetlennek látszik a mi perspektívánkból sokszor. Tehát ugye talán itt el szabad mondani, hogy szerettünk volna te interjúval, akár csak egyikével interjúzni itt az adásban, és az volt igazából a belátás, hogy ez nem biztosítható a számukra megfelelő biztonsággal, és próbáltunk más interjúanyagokat is találni, valószínűleg más módszertanok kellenek hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehetetlen, és akkor tegyük fel a kezünket, hogy nem megoldható a mi eszközeinkkel, nem, újra fel kell találni ezeket az eszközöket, csak valószínűleg egyre költségesebb és egyre bonyolultabb amiatt, amilyen a nemzetközi környezet, vagy hát pontosabban a hazai környezet.
Persze, igen.
Ugye van egy érdekes dolog még, ami így kirajzolódik a munkádból, hogy azt mondja az egyik megszólalót, hogy a diploma véd a homofóbiától. Ez igazából kapcsolódik ahhoz, amit most mi beszéltünk, és engem nagyon érdekelne, hogy te ezt hogy látod, és szerinted valóban van-e az iskolázottság tekintetében is egyfajta osztálykülönbség, ami nyújthat többletvédelmet a nem heteroszexuális emberek számára?
Hát ebben nem vagyok szakértő, de hát az biztos, hogy minél több. Tehát egy diplomával együtt jár az, hogy az ember egy csomó másfajta emberi tapasztalatnak, szempontrendszernek ki van téve, és hogyha még azok során se tudja levetkőzni azt az adott szexizmusát vagy homofóbiáját, amivel érkezik ebbe a helyzetbe, akkor ott valami mélyebb dologról van szó, de hát nagyban segít, ez egyértelmű. Egyébként ez az interjú alany, aki ezt mondta, azt hiszem, hogy hát leérettségizett, de nem tudott tovább tanulni egyáltalán. Tehát, hogy
anyagi korlátozottság miatt, vagy veszélyeztettség miatt, vagy mind?
Anyagi is, illetve otthon ápolta az édesanyját, aki nagyon beteg volt, és pár éven belül meg is halt, tehát olyan életkörülmények voltak, amik nem tették ezt lehetővé. De van másik interjú alany, aki most csinálja például éjszakai, vagy esti képzésben a gimnáziumot, és szeretne érettségizni, és abszolút a kitörésről álmodik.
Van még egy olyan kérdésem hozzád, hogy azok az interjú alanyok, akikkel tudtál beszélni, ők mennyire, mert erre is utaltál, és engem érdekel egy kicsit jobban, mi mennyire volt általános ez a dilemma, hogy maga a Pride képvisel, vagy nem képvisel engem?
Az fontos, hogy tehát én az aktivizmusról kérdeztem őket általában, és a Pride-ot nyilván hát törvényszerűen maguktól említették meg, és volt, aki igen, tehát aki azt mondta, hogy lobáló nemi szervekkel nem lehet érzékenyíteni senkit, de volt, aki azt mondta, hogy ez az egy nap van az életében, amikor fel tud jönni Budapestre, és végre szabadon lehet saját maga, és utána részt tud venni mondjuk a Labrisz pikniken, vagy egy olyan eseményen, ahol tényleg meg tud élni egy közösséget, ami a mindennapi életében nincsen jelen. Tehát, hogy nagyon megosztó volt, én nem azt akarom mondani, hogy mindenki a Pride-ot kritizálta, és én is nagy empátiával fordulok a Pride szervezői felé, és tudom, hogy mennyire nehéz dolguk van.
De neked személyesen, vagy az interjúnak volt kifejezetten emancipatorikus élménye a Pride-dal kapcsolatban? Volt, találkoztál olyan élménnyel, ami arról számolt be, hogy engem ez szabadított föl, vagy ez erősített meg, vagy emiatt érezhettem azt, hogy tartozom valakikhez, akiket egyébként nem is ismerek, de a sorsunk mégis közös?
Hát nem a Pride-dal, egyébként a Labrisszal volt ilyen történet, tehát hogy az egyik interjú alany azt mesélte, hogy ő megtalálta a Labrisznak valami apró hirdetését egy újságba, és Budapestre utazott, és elment, akkor még volt, nem tudom, hogy most van, azt hiszem, hogy nincs egy konkrét helyszíne a Labrisznak, és ott személyesen felvette a kapcsolatot, és akkor lett ez az élménye, hogy nincs egyedül, és van kivel beszélgetni erről.
És akkor zárásként hadd hozzak ide egy dilemmát, amiről azt gondoltam, hogy beszélhetnénk röviden, hogyha van rá nyitottságod. Ugye te korábban akkor fogalmaztál a kritikát, nekem személyesen, de szerintem nyilvánosan is a Partizánon többször képviselt transzexkluzív állásponttal kapcsolatban. És anélkül most részletesen belemennénk a vitába, csak érdekelne az, hogy most te is utaltál arra, hogy ez a neoliberális identitáspolitika milyen kitettségeket, veszélyeket hoz magával. És éppen ezért kérdezem, hogy te hogyan gondolkodsz most arról a kérdésről, hogyha megnézzük a betűszót, az LMBTQ összetételt, akkor nyilván a leszbikus, biszexuális, meleg szavak azok szexuális orientációt jelennek, míg a trans, queer az pedig alapvetően egy identitás pozíciót jelöl, egy nem identitás pozíciót jelöl, és szerintem arról legalábbis érdemes lenne beszélgetni, hogy mi miatt gondoljuk ezeket összetartozónak, vagy mi miatt gondolják ezt sokan összetartozónak, egyáltalában azzal, hogy egy kalap alá vesszük őket, melyik csoportnak az érdekei hogyan sérülnek, vagy hogyan bővülnek, milyen kompromisszumok adódnak ebből. Tehát szerintem az ezzel kapcsolatos ilyen nagyon transzparens beszédmódnak kicsi a tere, nagyon sok érzékenység kíséri ezt az egészet, és emiatt nagyon sok sértettség is kíséri az egészet. Nem akarok senkinek kiosztani ebben a felelősséget, csak az általános helyzetleírás mondom. Hogyan gondolkozz most erről a kérdésről? Mi ebben az álláspontod?
Hát az talán már kirajzolódott, hogy alapvetően én is nagyon kritikus vagyok az LMBTQ aktivizmus egészével. Én ezt a betűszót se szeretem, tehát nekem is Nádasdy Ádám mondása a legközelebbi, hogy én csak egy egyszerű buzi vagyok, tehát nem szeretem, nem szeretek ebbe a...
Így szoktál magadra hivatkozni egyébként a hétköznapokban is?
Hát sokszor, igen, tehát nagyon, de tehát hogy fel kell mérni, hogy éppen a közönség mennyire elkészen, de mondjuk tárlatvezetéseken vagy más helyzetekben én ezt simán bedobom, mert azt hiszem, hogy fel kell lazítani ezt a nagyon feszült helyzetet, ahogy mondod, a nagyon, nagyon érzékeny mindenki, nagyon nehéz kritikát megfogalmazni, mindig el kell mondani, hogy mennyire, én is most többször elmondtam, hogy mennyire együtt érzek a Pride nehézségeivel.
Folyamatosan rádérzetelik saját magunkat.
Állandóan. És ez még csak a köztünk történő diskurzusban történik, mert hogyha én most elkezdek beszélgetni valakivel, akinek fogalma sincsen arról, hogy miről beszélek, akkor ott még tudásmegosztást is folyamatosan végezni kell, tehát meg kell magyarázni a betűszó különböző szavait is, és utána, sőt, az egész konfliktust, és utána lehet elérni odáig, hogy na most az a probléma, hogy. És én azt gondolom, hogy ez, tehát az egy tény, hogy ez a betűszó azért áll ezekből a betűkből, mert ennek történeti háttere van, tehát sok-sok évtizedes háttere van annak, hogy a transzjogok hogyan függnek össze a meleg jogokkal. Tehát a Stonewall-i lázadásnál transznők kezdték magát a lázadást, de hát a leszbikusok pedig híresen a HIV-vel fertőzött meleg férfiakat ápolták, mert senki más nem akarta őket ápolni a kórházokban. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly történeti távlat, amivel én biztos, hogy nem szeretnék vitatkozni, mert ez maga a tény, illetve az is, hogyha már interszekcionalitásról beszélünk, akkor az, ahogy mondjuk az egészségügyi, oktatási, vallási ügyeket be kell vonni a meleg kérdésbe, leszbikus kérdésbe, szerintem ugyanígy lehet interszekcionális módon beszélni a transz ügyekről is, különösen, hogy ugyanaz a szexista és attitűd bántja őket, mint mondjuk a melegeket vagy leszbikusokat. És ilyen szempontból szerintem a szolidaritás és a közösségvállalás az egy nagyon erős tett tud lenni, ami egymást erősíti, és én megértem, tehát én abszolút nyitott vagyok ezekre a kritikákra. Tegnap részt vettem egyébként a Zsófilter élő felvételén.
Nem voltam sajnos ott.
És hát ez nyilván nem egy olyan helyzet volt, ahol lehetett volna komolyabb beszélgetésbe bonyolódni. Én egy kérdést tettem fel a végén, kicsit remegő hanggal, mert teljesen egyedül mentem el. Egyébként hívtam barátokat, de nem ért rá senki sajnos. És azt kérdeztem meg, hogy ők mit gondolnak, hogy mit tudnak tenni ezzel ellen a polarizált helyzet ellen. Tehát, hogy tudunk ebből kitörni, mert ez egyszerűen fájdalmas nézni. Tehát én nem hiszem, hogy ekkora, ilyen mély különbségek lennének, vagy hogyha vannak, akkor ezt valahogy meg kell tudnunk beszélni. Tehát valamilyen hidat muszáj lassan képeznünk. És a Zsófi ott is azt mondta el, hogy ami most is elhangzott az előbb, hogy egyszerűen senki nem hajlandó eljönni a műsorába. Tehát, hogyha én most bármit tudok tenni, az, hogy akkor most én is arra kérek mindenkit, mert én nem vagyok a transzügyeknek specialistája, nem tudnék ilyen témákban vitatkozni, vagy érdemlegi beszélgetésben részt venni, de rengeteg ilyen ember van Magyarországon, aki könnyedén meg tudná ezt tenni, tehát hogy akkor menjenek el, tehát hogy legyen akkor erre egy hajlandóság.
Még kérdés nekem, mert ez borzasztóan érdekel. Tehát, hogy szerintem azért is nagyon nehéz valószínűleg közös pontokat találni, mert hogy mi a közös követelés valójában, amiért egyébként például a mai vonulás megszerveződik. Mert hogyha megkérdeznénk azt, hogy miért jönnek ide az emberek, akkor feltétlenül azt fogják majd mondani, de ez most egy picit előítéletes megfontolás, de hogy gondolom, hogy valamilyen módon itt egy kormány ellenességet akarnak kifejezni, Orbán ellenességet akarnak kifejezni, és nyilván egyfajta szolidaritást kifejezni a nem heteroszexuális kisebbségek mellett, de szolidaritást vállalnak pontosan mivel? A joghátránnyal? Tehát akkor támogatják mondjuk a házasság egyenlőséget, támogatnák azt, hogy fogadhassanak örökbe, és hosszan lehetne sorolni ezeket a követeléseket, és szerintem maga a mozgalom sem tud kitenni egy ilyen követelést, vagy három ilyen követelést, amire azt mondaná, hogy ez az, amiben minden különbség ellenére egyetértés van, és ezekért küzdünk, ezeket követeljük, ezért vonulunk, és ezért csinálunk mindent. Ha te javaslatot tehetnél, szerinted hol lenne érdemes kezdeni egy ilyen követelés lista összeállítását, ami mondom még egyszer nem 100 követelés fogalmaz meg, hanem priorizál mondjuk 2-3-at.
Hát azt nagyon fontos leszögezni, hogy én, meg más meleg ismerőseim, tehát hogy abba szocializálódtunk bele, abba nőttünk bele, hogy eleve jogfosztott állampolgárok vagyunk, tehát én nem tudok például családot alapítani, nem tudok házasodni a barátommal Magyarországon, tehát ez egy alapvetően egy jogfosztott helyzet. Most fogok elmenni ezután az adás után egy esküvőre, és amikor ott vagyok egy esküvőn, hát nem tudok nem arra gondolni, hogy én ezt nem tudnám megtenni. Tehát a saját testvérem esküvőjén úgy voltam ott, hogy erre kellett gondolnom, hogy ugyanazok a szüleink, ugyanúgy nőttünk fel, és neki többletjoga van hozzám képest. Tehát, hogy ezek nagyon fontos alapjogok, amiket ki kell harcolni, de ez vagy nem bírja átütni nyilván ezt a figyelmi küszöböt, hiszen ez mindig is így volt, tehát valahogy nem...
De mondom a belül sem, tehát bocs, szerintem arra tettem erről a hiányról, nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára szó Pride-os beszédben.
Hát igen, mert ahogy már többször elhangzott a beszélgetés során, ez az identitáspolitikai diskurzus, a különböző identitásoknak a legitimizációja, azoknak a továbbfejtése, a támogatása, bátorítása elviszi a hangsúlyt erről. Miközben például itt volt ez a gyermekvédelmi botrány, ami még mindig tart valamilyen szinten, és nem látok arról diskurzust, hogy például mekkora potenciál lenne abban, hogy azonos nemű párok tudjanak örökbe fogadni otthonokban szenvedő gyerekeket. Tehát, hogy ez például egy olyan kampány lehetne, ami nagyon komoly, széles társadalmi üzenetként funkcionálhatna. Hát maga Magyar Péter nyilatkozta azt egy interjújában, hogy ő személy szerint azt gondolja, hogy ezek a gyerekek jobb helyen lennének azonos nemű szülőknél.
Bizony. És ebben maximális egyet lehet csak érteni vele. Gideon, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat, hogy itt voltál velünk a mai napon. Gyere majd máskor is, minden jót neked, szervusz!
Köszönöm.